juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A turizmus területén működő több mint 40 szakmai szervezetet tömörítő Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány üdvözli a reptér megvásárlását és a nemzetközi forgalom nagymértékű növekedését várja, az ország első számú repterének többségi állami tulajdonba kerülésétől. Az alapítvány szerint Budapest légi kikötőjének hazatérése fontos lépés Magyarország Közép-Európa vezető régiós szerepének erősítésében, közölte a szervezet. Magyarország régiós versenytársainak légi kikötői, így a varsói, a prágai, a pozsonyi, a bukaresti, a szófiai mind 100%-os állami, míg a bécsi repülőtér többségi osztrák közösségi tulajdonban vannak, emlékeztetett a szervezet. A repülőtér az ország első számú kapujaként kiemelt szerepet játszik a nemzetközi beutazó forgalom alakulásában, azon belül pedig a távoli piacról érkező magas költésű turisták érkezésében, olvasható a közleményben. Fontos misszió meggyőzni az európai politikát arról, hogy minél többen az üldözött keresztények mellé álljanak, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Budapesten az Arcok és Történetek című angol nyelvű könyv bemutatóján. Azbej Trisztán hangsúlyozta, a keresztények a világ legüldözöttebb vallási csoportja, a világon több mint 360 millió embert ér diszkrimináció, fenyegetés vagy üldöztetés azért, mert megvallják Jézus Krisztus nevét. Ez korunk egyik legnagyobb és egyben legelhallgatottabb humanitárius és emberi jogi válsága, tette hozzá. Az államtitkár megjegyezte, az a közömbösség vagy tagadás, amelyen a nyugati politikusok többsége az üldözött keresztények ügyéhez állt, azt is mutatja, hová jutott az európai értékrend. Azbej Trisztán kiemelte, a közel-keleti válság rámutat a háború és a béke kérdésére, 500 000 ártatlan civil áldozatot gyászolnak Szíriában, és több mint 11 millió szíriai hagyta el otthonát. A fegyveres konfliktus Irakra is rászabadította az iszlám államot, a menekült áradat pedig az európai kontinens biztonságát is veszélyezteti. Az elmúlt 14 évben csaknem 5 évvel nőtt a magyar lakosság egészségben eltöltött éveinek száma, mondta a kormány szóvivő Leányfalun. Vitályos Eszter, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője, a leányfalui gyermekorvosi rendelő átadásán arról beszélt, korábban egy kis orvosi szobában kezelték a gyermekeket a Pest vármegyei településen. A szobát a felnőtt házi orvosi rendelőből csípte le az önkormányzat. Örömterinek nevezte, hogy Leányfalun növekszik a gyermekek száma. Ehhez mérten kellett alakítani az infrastruktúrát is. Vitályos Eszter elmondta, hogy 2019 és 23 között a Magyar Falu programban 600 orvosi rendelő épülhetett fel, illetve újulhatott meg, mintegy 13 milliárd forintból, és 1706 település szerezhetett be orvosi eszközöket, csaknem 4 milliárd forintos támogatásból. A második 5,9 milliárd forint beruházási értékű ütemmel folytatódik az oktatási nevelési intézmények korszerűsítése Nyíregyházán, áll Kovács Ferenc polgármester közleményében. Ezzel újabb forrás nyílik meg az uniós pénzekből, Nyíregyházának megszerzett forrásokból, a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretében. A polgármester emlékeztetett, korábban az összes önkormányzati óvoda és bölcsőde energetikai modernizációját elvégezték, most pedig olyan beruházásokat valósítanak meg, amelyek kiegészítik az elmúlt 12 év óvoda felújítási programját, így épületfejlesztések, játszóudvari, kültéri és fejlesztő játékok beszerzése mellett a még hiányzó bútorzat kiépítése cseréje valósul meg. A program 35 önkormányzati óvodát, 9 önkormányzati bölcsődét, valamint 4 általános iskolát érint, az előkészítő fázist követően várhatóan jövőre indulhat meg a kivitelezés, fogalmaz Kovács Ferenc polgármester. Sport. Manherz Krisztián szerint kifejezetten jó, hogy a magyar férfi vízilabda válogatott a házigazda franciák ellen kezdi a párizsi olimpiát. A 27 éves játékos elmondta, ott folytathatják majd a francia fővárosban, ahol februárban a dohai világbajnokságon abba hagyták, hiszen a katari fővárosban rendezett viadal negyed döntőjében óriási meglepetésre kikaptak a franciáktól, amely mély nyomot hagyott a csapattagokban. Bennünk van a revánsvágy, a tűz felélesztése egy jó kezdet lehet az olimpián, nyilatkozta a harmadik olimpiájára készülő Manherz. Végül az időjárásról. Nyugat-dél-nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek észak-kelet-kelet felé haladva akár rendszerbe is szerveződhetnek, és helyenként felhőszakadás is társulhat az intenzív gócokhoz. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Arrivò al tempo di guerra, dalle onde toccando la terra. Lui sbarcò e tutti videro la sua umanità. Lei guardò quegli occhi sognanti, così vivi, così penetranti, e di colpo lo amò. Si sentì spuntare le ali, quando infine le strinse le mani, le sentì nello stomaco uno sfarfallì. Quella notte bagnò la felicità di caldissime lacrime che lasciò cadere in mare ed aggiunse sale al sale. Lei gli diceva a me, tu sei, sei l'amore mio, tutta la mia vita è per te. Rispondeva lui, ho in tasca una piccola pietra per costruire pace dove non c'è. Questa speranza dentro che non mi abbandona mai. ogni vento è sempre più forte. Se ne andò col suo carico, rinunciando a lei. Quella notte s'alzò fino al cielo, tutto il fiato che le cavò dal profondo dell'addome per gridare il suo nome. Lei gli diceva a lei: tu sei, sei l'amore mio, tutta la mia vita è per te. Ma lui rispondeva: lui, ho in tasca una piccola pietra io, per costruire pace dove non c'è. Così io la porterò dove mi porterà questa speranza dentro che non mi abbandona mai. Io la porterò con tutto il peso che forse un giorno si poserà. Oh, yeah. Piccola pietra si poserà.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Ez volt az igazi Yorkshire. A tiszta mészkőfal végighúzódott a domperemén, és az ösvény éling zölden vágott át a sűrű hangán. Arcom az illatos szellőnek kitárva megint a régi bizsergető csodát éreztem, hogy egyedül vagyok a hatalmas lápon, ahol semmi sem mozdul, és a lila virágok és a zöld fű tágas mérföldjei messze elnyúlnak, és beleolvadnak az égbolt párás kékébe. De igazából nem voltam egyedül. Velem volt Sam, és ez nagy különbséget jelentett. Helen sok mindent hozott az életembe, köztük talán a legkedvesebbet, Samet. Sam kopó volt, Helen személyes kedvence. Úgy 2 éves lehetett, mikor először találkoztunk, és nem sejthettem, hogy hűséges társam, autós kutyám, barátom lesz, aki mellettem fog ülni a vezetés magányos óráiban, míg élete véget ér 14 éves korában. Ő volt az első azoknak a dédelgetett kutyáknak a sorában, amelyeknek bajtársiassága meleget és fényt adott a munkában töltött időmnek. Sam első látásra örökbe fogadott. Mint ha olvasta volna a hűséges kutyák kézikönyvét, mindig a közelemben volt. A mancsát a műszerfalra tette, és feszülten figyelt a szélvédőn át, ha úton voltam. Fejét a lábamra fektette egyetlen szobánkban, mögöttem kocogott, ha mentem valahová. Ha megittem egy pohár sört valamelyik ivóban, ott feküdt a székem alatt. És még amikor hajat vágattam a borbénál, akkor is elég lett volna felemelni a fehér lepedőt, hogy előtűnjön a lábam alatt kuporgó szem. Egyetlen helyre nem mertem elvinni, moziba. Ilyen alkalmakkor az ágy alá kúszott és duzzogott. A legtöbb kutya szeret kocsiban utazni. Sennek azonban ez csillapíthatatlan szenvedélye volt, még éjszakánként is. Boldogan felállt kosarából, mikor az egész világ aludt, nyújtózott egy párat, csőtt utánam ki a hidegbe. Még ki se nyitottam egészen a kocsi ajtaját, ő már bent volt az ülésen, és ez annyira részévé vált az életemnek, hogy Sam halála után sokáig ösztönösen nyitva tartottam az ajtót, ő rá várva. És még ma is emlékszem, milyen fájdalmat okozott, hogy nem ugrik be. Jelenléte sokkal gazdagabbá tette azokat a szüneteket, amelyeket mindennapos körútjaimon engedélyeztem magamnak. Az irodákban, gyárakban te a szüneteket tartanak, én viszont csak megállítottam a kocsit, és kiléptem a pompába, amely mindig kéznél volt. És egy kis ideig rejtett ösvényeken, erdőkön át barangoltam, vagy mint ma is, a dombtetőkön végig kanyargó, fűvel benőtt csapán. Ez a régi szokás most új értelmet kapott. Aki valaha is sétáltatott kutyát, ismeri azt a tartós jó érzést, amit a szeretett állatnak nyújtott öröm ad, s az előttem ügető kis alak oly mélységet adott sétáimnak, ami eddig hiányzott. Az ösvény kanyarulatán túl olyan helyre jutottam, ahol a hanga vastagon leágazott a domboldalon egy hívogatóan a napba néző kis lejtő mentén. Ennek a csábításnak sohasem tudtam ellenállni. Megnéztem az órámat, ó, még van néhány felesleges percem, nem vár semmi sürgős, csak a tuberkulin vizsgálat Mr. Dekrénél. A következő pillanatban elnyújtam a rugalmas szárakon, a világ legcsodálatosabb természetes matracán. Félig csukott szemmel védekezve a nap ragyogása ellen, feküdtem, a nehéz hangaillat körülfogott, s láttam a felhők árnyékát átsuhanni a lejtők oldalán, kurta borút borítva a vízmosásokra és a repedésekre, de lángoló zöld szint húzva maguk mögött. Ilyen napokon voltam a leginkább hálás azért, hogy falusi környezetben dolgozom. Az ingújas napokon, mikor a kopár magaslatok sivár fenyegetése barátságossá oldódott, amikor egynek éreztem magam a körülöttem lévő levegős élettel és sarjadással, és boldog voltam, hogy az lettem, amit álmomban sem gondoltam volna, számos állatok orvosa. Társam valószínűleg valahol kint jár. Gürcöl a körútján, Tristan meg alig, hanem a Scaledale House-ban tanul. Ez nem volt holmi csekélység, mert az utóbbi időkig nem láttam, hogy Tristan egyszer is kinyitott volna egy tankönyvet. Azzal a fajta lészel áldotta meg a jó sorsa, amely feleslegesítette a magolást, de idén készült letenni az utolsó vizsgáit, és ez még őt is rászorította a tanulásra. Nem kételkedtem benne, hogy rövidesen diplomás ember lesz, és bizonyos szempontból véteknek látszott, hogy szabad szellemét lebékjózza az állatorvosi praxis valósága. Egy csillogó fejezet érezze el véget. Hosszú fülű fejt akarta el a napot. Jött szem, és a mellemre ült. Kérdően nézett rám. Nem értett egyet ezzel a lustálkodással, de tudtam, hogy ha nem mozdulok, néhány perc múlva filozófikusan összegömbölyödik a bordáimon, és alszik, amíg menni nem akarok. Ezúttal azonban válaszoltam a kimondatlan kérésére, mert felültem, és szem boldogan ugrált körülöttem, mikor felálltam, és elindultam a kocsi és Mr. Dekré felé a tuberkulin vizsgálatra. Lépj odébb, Bill! Kiáltotta Mr. Dekré valamivel később, és megcsavarta a nagy bika farkát. Akkoriban csak nem minden farmer tartott bikát, és valamennyit Billnek vagy Billynek hívták. Ez alig, hanem azért kapta a felnőtt változatot, mert nagyon érett állat volt. Engedelmes jószág lévén a farokhúzásra oldalt csoszogott nagy testével, és így elég helyet hagyott, hogy benyomulja közte és a deszka választófal között, amelyhez odaláncolták. Tuberkulin vizsgálatot csináltam, és csupán az intradermális reakciót akartam megmérni. Nagyon tágra kellett nyitnom a tolómércét, hogy befogja a hatalmas nyak bőrének vastagságát. 30, szóltam ki a farmernek. Beírta a számot a vizsgálati könyvbe, és nevetett. A mindenit, de nagy írha van rajta! Igen, mondtam kifelé nyomakodóban, de hát igen nagy állat. Hogy milyen nagy, azt rögtön tapasztalhattam, mert a bika hirtelen körbefarolt, és nekiszegezett a választófalnak. Tehenek minduntalan megtették ezt velem, és én hátamat nekitámasztva annak, ami éppen mögöttem volt, ellöktem őket magamtól. De Billel más volt a helyzet. Levegőért kapkodva teljes erővel nyomtam a zsírdombokat, amelyek a hatalmas rozsdabarna oldalát borították, de akár egy házat próbáltam volna odébb tolni. A farmer ledobta a könyvet, és újból megragadta a bika farkát, de ez alkalommal az állat nem vett róla tudomást. Viselkedése nem tanúskodott rossz indulatról, csupán csak kényelmesen neki támaszkodott a deszkának, s nem hinném, hogy észrevette azt a parányi emberlényt, aki eszeveszetten tekergett a melkosa mellett. De mindegy, szándékosan csinálta-e vagy sem, belőlem lassan kinyomta az életet. Kidülledő szemmel, nyögve, alig jutva lélegzethez teljes erőből küszködtem, de egy centit se tudtam mozdulni. És amikor már azt hittem, rosszabb nem lehet, Bill dörgölőzni kezdett a válaszfalhoz. Szóval azért farolt ide, viszketett valahol, és vakarózni akart. A hatás katasztrofális volt. Biztos voltam benne, hogy a belső szerveimet péppé őrli, és ahogy teljes vakrémületben hánykolódtam, a hatalmas állat még jobban nekem támaszkodott. Nem szeretném végig gondolni, mi történt volna, ha a deszka mögöttem nem régi és korhat, de így éppen, mikor éreztem, hogy eszméletemet vesztem, recsegés, ropogás hallatszott, és én átestem a másik állásba. Úgy feküdtem ott a törött deszkákon, mint a partra vetett hal.
s felfelé nézve Mr. Dekrére vártam, hogy a tüdőm újra működni kezdjen. A farmer átesve az első ijegységen buzgón dörzsölte a felső ajkát udvarias igyekezetében, hogy ne törjön ki belőle a nevetés. Kislányának, aki az egyik szénasarogja kilátójából szemlélte az egészet, nem voltak ilyen gátlásai. Örömében visítva mutatott felém.
Ó, apa, apa, nézd azt az embert! Láttad, apa, láttad? Csodamókás ember!
Valóságos nevetőgörcs fogta el. Csak úgy 5 éves lehetett, de úgy éreztem, egész életében emlékezni fog a mutatványomra. Végül is feltápászkodtam, és sikerült könnyedén átsiklanom a történteken, de miután vagy egy mérföldre jutottam a farmtól, megálltam, és végignéztem magamon. A bordáim meglehetősen egyformán fájtak, mintha egy könnyebb úthenger ment volna végig rajtuk, s bal fenekem egy helyütt érzékeny volt. Ott estem rá a tolómércémre, de másképp úgy látszik kár nélkül megúsztam. Kiszedtem a nadrágomból néhány szálkát, és megnéztem a betegek listáját. Amikor elolvastam a következő nevet, a megkönnyebbülés könnyű mosolya öntötte el az arcomat. Mrs. Tompkins, Jasmine Terrace 14. Törpe papagáj csőrét kurtítani. Hála az égnek az állatorvosi praxis végtelen változatosságáért. Ezután a bika után szükségem volt valamilyen apró, gyenge és ártalmatlan állatra, és az ember ebben a nemben alig ha kívánhatna jobbat egy törpe papagájnál. A 14-es szám egy volt azoknak az apró, hitványházaknak a sorában, amelyeket a bontási anyagból építkezők közt oly népszerű, olcsó téglából húztak fel az első világháború után. Felfegyvereztem magam a csípőfogóval, és kiléptem a keskeny járdacsíkra, amely elválasztotta az ajtót az úttól. Kopogtatásomra egy kellemes külsejű, vörös hajú nő nyitott ajtót. Mrs. Dodds vagyok, a szomszéd, mondta. Én vigyázok az öreg hölgyre, 80 fölött van és egyedül él, éppen most voltam el a nyugdíjáért. Bevezetett a zsúfolt kis szobába. Tessék, lelkem, mondta az öreg asszonynak, aki a sarokban ült. Letette a nyugdíjas könyvet és a pénzt a kandalló párkányra. És itt van Mr. Harriet, hogy megnézze Petert. Mrs. Tompkin bólintott és mosolygott.
Nagyon jó. Szegény kis jószág alig tud enni azzal a hosszú csőrével, és aggódom miatta. Tudja, ő az egyetlen társaságom.
Igen, értem, Mrs. Tompkin. Benéztem az ablak mellett álló kalickába, amelyben egy zöld törpe papagáj ült. Ezek az apró madarak igen jó társaságot jelentenek, ha elkezdenek beszélni. Az öreg asszony nevetett.
Igen, de furcsa ám ez. Peter bizony nem igen beszél. Azt hiszem lusta. De szeretem, hogy itt van velem.
Persze, hogy szereti, mondtam, de most kétség kívül tenni kell vele valamit. A csőr roppantul megnőtt, annyira alágörbült, hogy a mell tollazatát érintette. Fogom egyetlen gyors csípésével átalakíthatom ennek a madárnak az életét. Úgy éreztem, hogy ez igazán nekem való munka. Kinyitottam a kalicka ajtaját, és lassan bedugtam a kezem. Gyere, Peter, fuvoláztam, mikor a madár elreppent tőlem. Hamarosan sarokba szorítottam, és óvatosan körülfogtam ujjaimmal. Kiemeltem a kalickából, és a másik kezemmel a zsebemben kotoráztam a csípőfogom után, de amikor a madár csőréhez vittem, megtorpantam. A kis fej nem bujkált ki hegykén az ujjaim közül, hanem lazán féloldalt lógott. A szemek lecsukódtak. Egy pillanatig értetlenül néztem a madárra, aztán kinyitottam a kezem. Mozdulatlanul feküdt a tenyeremen. Nem élt. Száraz szájjal bámultam tovább, néztem a tollazat gyönyörű színjátszását, a hosszú csört, amelyet már nem kellett levágnom, de legfőképp a mutató ujjamon átbukó fejet. Nem szorítottam meg, nem bántam vele durván, mégis elpusztult. Bizonyára a puszta rémülettől. Mrs. Dodds és én döbbenten néztünk egymásra, és én alig mertem a fejem Mrs. Tompkin felé fordítani. Mikor végre megtettem, meglepetésemre azt láttam, hogy most is bólogat és mosolyog. Félrehívtam a szomszédasszonyt. Mrs. Dodds, jól lát az öreg hölgy? Nagyon rövidlátó, de kora ellenére is igen hiú, nem hajlandó szemüveget viselni, aztán meg rosszul is hall. Nem, ide figyeljen, mondtam. A szívem még mindig dörömbölt. Nem tudom, mit csináljak. Ha megmondom neki, az borzasztó nagy megrázkódtatást okoz. Mrs. Dodds rémült arccal bólintott. Igen, igaza van, nagyon szerette ezt a kis jószágot. Csak egy megoldást tudok. Suttogtam. Nem tudja, hol kaphatnék egy másik törpe papagájt? Mrs. Dodds egy pillanatig gondolkodott.
Megpróbálhatná Jack Almondnál a város végén. Azt hiszem, vannak madarai.
Megköszörültem a torkom, de a hangom így is szárazan krákogott. Mrs. Tomkin, elviszem Pétert a rendelőbe, hogy ezt a kis műtétet elvégezzem. Hamarosan visszajövök. Még mindig bólogatott és mosolygott, mikor a kalickával a kezemben kimenekültem az utcára. 3 perc alatt a város végén voltam, és kopogtattam Jack Almond ajtaján. Mr. Almond? Kérdeztem a zömök ingújas embertől, aki ajtót nyitott. Személyesen, fiatalember. Lassú, jóindulatú mosoly ült ki az arcára.
Vannak madarai?
Méltóság teljesen kihúzta magát.
Vannak bizony. Hisz én volnék az elnöke a Darrowby Houlton díszmadár egyesületnek.
Remek, mondtam sietősen. Van zöld törpe papagája?
Van kanárim, törpe papagájom, papagájom, kakadum.
Ne, nekem egy törpe papagáj kell.
Na hát, van nekem albínom, zöldes kékem, csíkosom, tarka.
Nekem egy zöld kell.
Enyhén neheztelő kifejezés suhant át az arcán, mint a sietségemet kissé illetlennek találná.
Igen. Hát, menjünk be, és nézzünk körül.
Mentem a nyomába, ahogy sietség nélkül átvágott a házon, ki a hátsó udvarba, amelynek nagy részét egy hosszú pajta foglalt el, és benne elképesztően sokféle madár. Mr. Almond gyengéd büszkeséggel nézte őket, és kinyitotta száját, mint aki előadásba akar fogni, aztán mintha eszébe jutott volna, hogy türelmetlen alakkal van dolga, és visszakényszerítette magát a közvetlen tennivalóhoz.
Ottan van egy helyes zöld, de kicsinkét öregebb a többinél. Még beszélni is megtanítottam.
Annál jobb, éppen ilyen kell. Mennyit kér érte?
De! Van itt egy pár nagyon szép madár. Hadd mutatom meg őket.
Karjára tettem a kezem. Nekem az kell. Mennyi?
Leverten elhúzta a száját, és vállat vont.
10 shilling.
Helyes, lökje be abba a kalickába.
Száguldva indultam vissza, és ahogy belenéztem a visszapillantó tükörbe, láttam még, hogy szegény ember szomorúan néz utánam a kapujából.
Mrs. Dodds már várt rám a Jasmine teraszon. Gondolja, hogy helyesen cselekszem? Kérdeztem tőle suttogva.
Biztosra veszem, felelte. Szegény öregasszony, nincs, ami lefoglalja, és biztosan felizgatna magát Peter miatt.
Én is így gondoltam.
Bementem a nappaliba, Mrs. Tomkin rám mosolygott, mikor beléptem.
Hamar ment, Mr. Elliot.
Igen,
mondtam, és felakasztottam a kalickát az új madárral, szokásos helyén az ablak mellett.
Azt hiszem, most már minden rendben lesz.
Hónapokig nem mertem a kezem bedugni egy törpe papagáj kalickájába. Sőt, a mai napig jobban szeretem, ha a tulajdonos veszi ki helyettem a madarat. Az emberek furcsán néznek rám, mikor erre kérem őket, gondolom azt hiszik, hogy félek az apró jószág csípésétől. Az is hosszú időbe tellett, mire megint visszamertem menni Mrs. Tomkinhoz, de egy nap a Jasmine teraszon mentem végig, és hirtelen ötlettől vezetve megálltam a 14-es szám előtt. Maga az öreg hölgy nyitott ajtót.
Hogy,
mondtam,
hogy van,
Egy pillanatig Vaksin nézett rám közelről, aztán felnevetett.
Ó, most már látom ki maga. Peterre gondol, ugye, Mr. Elliot? Nagyon jól van, nagyon jól van. Jöjjön be és nézze meg!
A kis szobában a kalicka még mindig az ablak mellett lógott, és második Peter gyors pillantást vetett rám, aztán tiszteletemre egy kis előadást tartott. Ide-oda ugrált a kalicka rácsain, felalászaladt a létráján, s párszor megszólaltatta a kis csengőjét, mielőtt visszatért volna ülőhelyére. Úrnője felnyúlt, megpöcögtette a fémet, és szeretettel nézett a madárra.
Ha hiszi, ha nem,
mondta,
olyan, mintha nem is ugyanaz a madár volna.
Nyeltem egyet.
Igazán? És miben más? Hát, most olyan tevékeny. Élénkem már nem is lehetne, tudja, egész nap fecseg nekem. Csodálatos, hogy mit tesz egy csőrkurtítás.
Elhangzott James Herriot az Állatorvos és ember című írásának 19. része, felolvasta Hevér Gábor. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Mai műsorunkban Bán Izsákkal, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Bakonybéli Monostor az ország egyik legrégebbi szerzetes közössége. Nagyjából 1018 körül alapította egy Bajorországból érkezett szerzetes, Szent Günther, aki Gizella királynénak volt közeli ismerőse, barátja, és a magyar államalapítás idején István király számított rá a kereszténység terjesztésében, a keresztény egyház szervezetnek a felépítésében. Nem sokkal Günther után egy másik ismert szent, Szent Gellért is élt Bakonybélben, 7 évet töltött ő ott, 1023 és 1030 között. Tehát ők a mi szellemi, lelki hagyományunk megalapozói, Günther és Gellért. És a monostor történetében voltak szünetek, tehát törések, traumák. Ugye az egyik a törökkor, amikor egy 150 évre szűnt meg a szerzetes élet. Aztán a felvilágosodás, amikor II. József oszlatta fel a rendeket, és a harmadik ilyen nagy szünet, vagy hát szakadás, az pedig a II. Világháború után 1950-ben a rendek feloszlatása, és így Bakonybéli Monostort is bezárták. Hát elég szívós fajta a miénk, mert hogy azért még ezek után is visszamentünk, és 1998-ban volt lehetősége a Bencésrendnek arra, hogy újraindítsa a Bakonybéli Monostort. Tehát azóta most 26 éve vagyunk újra jelen ebben a kis bakonyi, magasbakonyi hegyekkel körülvett faluban, egy természetvédelmi terület közepén, és ott jelenleg 9 szerzetes él, tehát mi 9-en alkotjuk azt a közösséget, amelyik próbál ehhez a nagy hagyományhoz hűen a szerény jelenben helytállni és az Isten országáról tanúskodni.
Talán az első két feloszlatás idejére nem menjünk vissza, de azért tapasztaltabb korú hallgatóink még a II. Világháború utáni ön által említett harmadik feloszlatás idejére néhányan még emlékezhetnek. Mi történt akkor a szerzetesekkel? Hogyan élték túl ezt az időszakot? És igazából ők azok, akik az újjászerveződés lehetősége után 89-91 között szervezték újra ezt a közösséget?
A Bakonybéli Monostor egy sajátos helyzetben van ilyen szempontból, mert tehát 1950-ben az történt, hogy el kellett onnan menniük a bencéseknek, államosítottak mindent, házat, birtokokat, ingóságokat. A bencésrendnek viszont volt egy kivételes sorsa, ugyanis hogy az állam, a pártállam úgymond a vallásszabadság garantálása céljából meghagyott 5 fiú és 2 lány gimnáziumot Magyarországon, és ezeknek a fenntartására 3 férfi és 1 női rendet. Tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a boldogasszony iskola nővérek abban a kivételes helyzetben voltak az összes többi rendhez képest, hogy nagyon korlátozott keretek között és gyakorlatilag állandó megfigyeléssel, meg titkos ügynökök beépítésével, de mégiscsak 1950 után is működhettek. Tehát a bencés rend jelen volt a szocializmus alatt is, a pannonhalmi és a győri két közösséggel. Egy numerus clausussal, tehát meghatározott létszámú, összesen 100 szerzetes maradhatott. Ez azt jelentette, hogy körülbelül akkor 300 fölötti létszámmal élt a bencés rend, tehát a többi atyának, testvérnek kellett vagy világi munkahelyet találnia, vagy pedig plébánosként valamelyik egyházmegyében elhelyezkednie. Úgyhogy nálunk, ugye a bencéseknél megvolt ez a nagy előny, hogy a rendszerváltáskor egy korfáját tekintve ideális helyzetben lévő közösség tudott újra alapítani korábban bezárt házakat. Bakonybélben pedig az a kivételes helyzet volt, hogy az üresen álló ingatlanba a pártállam idős apácákat internált. Tehát az volt a helyzet, hogy feloszlatták például az irgalmas nővéreket, akik a legnagyobb létszámú szerzetes rend voltak akkor, és azok az idős nővérek, akiknek nem volt már így élő rokona, vagy nem tudtak hova menni, tehát egy elképzeljük, hogy 1950 van, és mondjuk egy 70 éves nővér, akinek testvére már nem él, vagy Tehát az utcára azért nem akarták rakni az állampolgárokat, még akkor is, hogyha rendszerellenesnek minősültek, és ezért ilyen elkobzott, vagy hát államosított üres egyházi ingatlanokba ilyen gyűjtőtáborszerűen ezeket az idős nővéreket összegyűjtötték, és a Bakonybéli Monostor egy ilyen hely volt, ahova idős apácákat gyűjtöttek össze, és ezt aztán picit később elkezdték úgy hívni, hogy hát egyházi jellegű állami szociális otthon. 1950-től a rendszerváltásig több mint 300 szerzetes nővér élt és halt meg ebben a házban, temetőben, mint a katonasírok úgy egymás mellett, sőt gyakran egy sírba több nővér is nyugszik. Tehát így érdekes módon a szerzetesi jelenlétnek a folytonossága az megmaradt, annak ellenére, hogy a bencéseknek el kellett menniük. És 98-ban a Pannonhalmi Monostor akkori szerzetesi közösségének a tagjai jöttek vissza, és kezdték újra az életet.
Feloszlatás előtt 300 bencés szerzetes élt hazánkban. Ma hányan vannak? Említette azt, hogy Bakonybélben 9-en?
Összesen, ha jól emlékszem, olyan 80 körüli a létszám, vagy talán 70-80 között, tehát talán a második legnépesebb férfi rend vagyunk, így bencések. A legnagyobb közösségünk az Pannonhalma, ahol 35-40 szerzetes tartozik ez a közösséghez, és aztán Győr, Tihany és Bakonybél. Győrben is, Tihanyban is ilyen 12-15 atya testvér lakik, és mi vagyunk talán a legkisebbek a 9 fővel.
Majd még a létszámra visszatérünk. Nursziai Szent Benedek nevéhez fűződik a bencés rend megalakítása, akinek a jelmondata az volt, hogy órát, labóra, imádkozzál és dolgozzál. Ma mit jelent ez a szerzetes közösség életében?
Szokták mondani, vagy viccesen a korábbi nagyrendi előjárunk is azt mondta, hogy a bencés az nem rend, hanem rendetlenség, mert hogy hát van egy nagyon ősi életszabály, 1500 éves szöveg, ami szerint próbálunk élni, és jogi szempontból is a bencés rendnek a sajátossága, hogy a közösségek nagy önállósággal rendelkeznek, tehát nincs egy központosított struktúra. Ilyen egyébként, hogy bencés rend jogi értelemben nem létezik, ez egy konföderáció, tehát ez egy rendi szövetség, és a világon mindenhol, ahol bencés regula szerint élő, magukat bencésnek tekintő szerzetesek vannak, a kolostorok valamilyen alapon tömörülnek egy kongregációba, ez ami a szerzetes rend, és ezek a kongregációk egy laza, konföderatív szövetséggel kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez azt jelenti, hogy a római legfőbb előjáró nem teheti meg jogilag, hogy mondjuk a Bakonybéli Monostorban azt mondja, hogy itt most valamit változtassatok meg. Tehát nagyon, nagyon a helyi adottságokra és a helyi közösségre építő szerzetes rend vagyunk. Tehát ez azt is jelenti, hogy vannak missziós bencések például, ahol a munka az egy kimondottan lelkipásztori missziós munka, és vannak olyan szinten szemlélődő bencések is, akik egyáltalán csak mezőgazdasággal foglalkoznak, és a lelkipásztorkodás egyáltalán nincs az ő életükben. Viszont az, hogy az egésznek az alapja az imádság, tehát a közös zsolozsma, az igényesen végzett liturgia, a szép ének, az együtt élés, tehát valahol azt lehet mondani, hogy akárhova megyünk a világon, hogyha egy bencés monostorba megyünk, akkor amire számíthatunk, hogy ott naponta többször a közösség összegyűlik, és szépen gregorián dallamokkal, vagy éppen ami azon a vidéken jellemző, tehát éneklik az Isten dicséretét, ha misét mutatnak be, akkor az szép, ünnepélyes, többen vannak, énekelnek, és hogy a közös étkezés, a közös munka, a közösségi élet, az valahol mindig az alap. És az, hogy ez az a labóra, tehát amúgy a munka micsoda, ugye ez nyilván a középkorban hangsúlyosan mezőgazdasági munka volt, vagy hát amikről ismertek a bencés monostorok, hogy gyógynövénykert, meg gyógynövényes termékek, meg kézművesség, meg műhelyek, meg ilyesmi. Ugye mi Bakonybélben így ezt a klasszikus vonalat próbáljuk erősíteni, de ahogy említettem, tehát iskolát működtető bencések, plébániákat működtető bencések, akár missziós bencéseket is lehet találni a világban. Tehát a munkában nagyon nagy a szabadság és a különbözőség.
Itt Bakonybélben milyen adottságok vannak, amik meghatározták az önök tevékenységét?
Bakonybél egy picit mindentől távol lévő pici falu, egy nagyon szép természeti környezet, viszonylag hűvös klíma és nedves klíma, és egy szép történelmi örökség, nagyjából azt mondom, hogy ezek a helyi adottságok. Amit a rendszerváltás után visszakapott a közösség, az az egykori sok ezer hektáros területből egy 5,5 hektárnyi kert, park. Ez volt az alap, amivel el kellett indulni, tehát a mi életünket alapvetően meghatározza ez a természetközelség, kezdettől fogva a fenntartható gazdálkodásra, az ökológiai szemléletű gazdálkodásra törekszünk. A gyógynövény az nagyon korán a profiljává vált a monostornak. A kézműves tevékenységek, amiből most kettő működik jelenleg, a könyvkötőműhely és egy fémműves, kegytárgyakat készítő Gem Mauritius műhelynek nevezett kis műhely. És azért az is az adottság, vagy az örökség, hogy abban a völgyben, abban a faluban nincs más templom, nincs más lelkipásztor, tehát a helyi közösségnek a lelki építése, gondozása a mi feladatunk. És azzal, hogy mi egy imádkozó közösség vagyunk, nagyon sokan Budapestről is, fővárosból vagy országos szinten jönnek hozzánk lelki gyakorlatokra, lelki kísérésre.
Maradnék egy picit itt a gyógynövényeknél, fűszernövényeknél. 5-10 féle gyógynövény, ők annyiból készítenek különböző termékeket. Hogyan ismeri fel egy szerzetes közösség, hogy na akkor ezzel kezdjünk valamit, mert hogy ezek az adottságok vannak a mi területünkön?
Tényleg van egy történet, vagy van egy út, amikor 98-ban újraindult a közösség, akkor azért több mindennel próbálkozott, tehát nem úgy volt, hogy ezt így kezdetből lehetett tudni, hogy na ez lesz a tuti út. A gyógynövényekkel való foglalkozás, ez a középkori szerzetesi hagyománynak része volt, hogy egyrészt ugye a kert, a földdel való kapcsolat, az jót tesz a léleknek, az valahol az életünknek a szimbóluma, a kert, a véges és fölfelé nyitott tér, ahol élet és halál, újjászületés és pusztulás zajlik folyamatosan, tehát hogy a kert az az ember lelkének egy otthonos közeg, ami jó, hogyha ott időt töltünk, és az is egy felismerés volt, ugye a Pannonhalmáról érkező atyák azért többnyire intellektuál, tehát értelmiségi tanár emberek voltak, akikben volt azért a vágy arra, hogy valamit a kezünkkel csináljunk, hogy hozzunk létre, vagy így a földdel legyen kapcsolat. És a gyógynövénnyel kapcsolatban van ez a megérzés, hogy van egy ilyen Zsoltár vers, hogy az Isten a füveket sarja, azt az ember javára, hogy van egy gyógyító ereje a természetnek, és a szerzeteseknél volt régen egy olyan tudás, ami a gyógynövények segítségével egy holisztikus szemléletet képviselt, hogy az ember teste, lelke, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy. Tehát, hogy egy imádságos, szeretetben élő közösség profiljában, ha még a gyógynövény is ott van, akkor azért az egy jó üzenet, egy jó segítség tud lenni azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek. Úgyhogy innen indult, egyébként az újraalapító elöljárónk biológia tanár volt, tehát hogy neki volt még ehhez egy ilyen saját kapcsolódása is. És azt meg úgy ki kellett tapasztalni azt is, hogy a klíma milyen fajta növények termesztésére alkalmas. Egy gyümölcsfákat is ültettünk, amikről azért sokról kiderült, hogy nem jó neki ez a bakonyi klíma, most már úgy látjuk, hogy nagyjából mivel érdemes 26 év után foglalkozni. És a gyógynövényeknél is, hát onnan indultunk, hogy mi termesztünk biominőségű, nagyon kiváló minőségű gyógynövényt, amit kézzel learatunk, kézzel feldolgozunk, és monotejaként, tehát zacskóba töltve ezek akkor tényleg nagyon prémium minőségű gyógynövények. Más patikában vagy máshol kapható, vagy akár külföldről behozott gyógynövényekhez képest jóval magasabb hatóanyagú, jóval tisztább termékek. De azért ebből fenntartani a közösséget, meg a nem tudom hány ezer négyzetméteres ingatlant, azért az hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. És akkor ebbe volt egy olyan út, hogy nézzük meg, hogy mit lehet még gyógynövényből, gyógynövénnyel, úgyhogy nem feltétlenül kell nekünk érteni mindenhez, hanem keressünk egy olyan hozzánk közel térben és szellemiségben közel álló partnert, aki mondjuk gyógynövényes kozmetikumokat csinál, vagy gyógynövényes csokoládét gyárt, vagy gyógynövényes sört készít mondjuk, és akkor mi ezt a minőségi gyógynövényt ezzel a partnerrel olyan helyzetbe hozzuk, hogy abból lesz egy gyógynövényes termék, amit aztán mi olyan szellemiséggel, vagy úgy tudjuk azt forgalmazni, hogy hát mi benne vagyunk a gyógynövény részébe, azt szerzetes látta, gyomlálta, szedte, morzsolta, tehát hogy nem csak egy receptet adunk el, vagy nem csak rátesszük a címkét, hogy ez monostori termék, hanem tényleg a gyógynövény részében benne vagyunk.
Visszakanyarodnék, néhány perccel ezelőtt szóba kerültek létszámok. A feloszlatás előtt említette azt, hogy nagyjából 300 főre volt tehető a bencés szerzeteseknek a száma, és az elmúlt 25 évben így az országban 70-80 közé tehető a létszám. Úgy gondolom, lehet, hogy cáfol majd ebben, de én ahogy így szerzetes közösségekkel beszélgetek, hogy azért a bencéseknek nincs okuk panaszra. Nagyon sok olyan szerzetes közösség működik hazánkban, akik sokkal kisebb létszámmal, szinte láthatatlanul végzik a tevékenységüket, és nincs utánpótlás. Bakonybélben 6 örökfogadalmas és 3 növendék alkotja a közösséget. Hogyan lehet ma eljutni az emberekhez? Milyen eszközök, csatornák állnak rendelkezésére, például a bencés szerzeteseknek?
Ugye a közösségnek egy fontos szolgálata a vendégfogadás, tehát mi nem annyira mi szeretnénk eljutni az emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők jussanak el hozzánk. Ezt csak úgy lehet befogadni, ha valaki odajön és ott van velünk. Ezért is mi kevesebbet megyünk így országos szinten ilyen találkozókra, ez most egy kivételes dolog, hogy itt kimondottan a szerzetes rendeket szólították meg. Tehát a mi filozófiánk az az, hogy azáltal, hogy ott jelen vagyunk, és a teret és az időt megszenteljük az imádsággal, az a tér, az a hely, az egy olyan helyé válik, ahol az Isten jelenléte sokkal inkább kézzelfogható, mint más helyeken. Kányádinak van ez a Folytonosság című verse, aminek az a utolsó sora, hogy akármikor jössz is, itthon van az Isten, hogy Bakonybél egy ilyen hely, ahova érdemes menni, mert az Isten otthon van. És persze ahhoz, hogy az emberek tudjanak rólunk, és eljöjjenek Bakonybélbe, ahhoz meg használni kell a mai azokat a platformokat, ahol az emberek az idejük jó részét töltik. Tehát egy döbbenetes adat, vagy pár hete voltunk aktív Magyarország konferencián, és ott mondták, hogy egy ma átlagos, tehát egy 12 éves fiú naponta átlagosan 9,5 órát van online. És ez döbbenetes volt. És hogy nyilván, de, hogy nekünk is vannak online felületeink, jelen vagyunk, van honlapunk, de hogy jelen vagyunk a Facebookon, az Instagramon, van egy YouTube csatornánk, tehát kommunikálunk a közösség életéről hangulatképeket, eseményeinket, programjainkat, ezeken a fórumokon kommunikáljuk. De azt azért fontos tudatosítani, hogy a célunk az az, hogy a virtuálisból valós legyen. Tehát egy virtuális találkozás, egy virtuális üzenet, az jóval kevésbé éri el az emberek lelkét, mint egy valós élmény, és éppen nem pár perc, vagy egy fél órája beszélgettem valakivel, aki kérdezte, hogy azok, akik fiatalok, vagy növendékek, és megtaláltak minket, hogy kerültek hozzánk, és hogy általában van egy esetleg egy olyan tájékozódó jellegű keresgélés, hogy interneten a rólunk készült filmeket megnézik, vagy megnézik a honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat, de akik nálunk szerzetesek, és ott is maradtak, ők olyanok, akiknek valamilyen személyes kapcsolatuk volt, tehát valakit ismertek, aki azt mondta, hogy menj el Bakonybélben, mert az tök jó, és akkor az neked szerintem jó lesz. Olyan most így nincs, aki egyszer csak így, tudom én, lapozgatta a Facebookot, vagy az internetet, és akkor utána felszállt a buszra, és eljött. Tehát, hogy ez a személyes szál, ez fontos abban, ahogyan valaki hozzánk eljut, vagy megtalál minket.
Akkor innét a személyes megszólítottság adja a következő kérdést, hogy ön hogyan találkozott a bencés közösséggel?
Jó régen volt, én elég fiatalon lettem szerzetes. Pécset érettségiztem 97-ben a Nagy Lajos gimnáziumban, ami a Ciszterci rendnek az akkor frissen visszakapott gimnáziuma volt. És érettségi után ösztöndíjjal külföldre kerültem. De hát az én utam az ilyen kicsit kacskaringos volt, hogy egy római ösztöndíj alatt az olvasmány élményeim, szellemi hatások, amik értek, illetve az ottani lehetőség, hogy Róma azért az egyház szíve, és ott Róma környékén azért vannak nagyon erős bencés helyek, Subiaco, Monte Cassino, tehát ezeken az olvasmányok, ezek a helyek, találkoztam élő bencésekkel is, nem magyarokkal, hogy ez amikor hazajöttem ebből az ösztöndíjból, és kerestem úgy a helyemet, akkor már volt egy kérdésem így a hivatásommal kapcsolatban, akkor abba az irányba vezetett, hogy kimondottan ezt a fajta úgynevezett monasztikus életet kerestem, tehát az imádság, közösségi élet, egyszerű fizikai munka és szellemi munka együttesét kerestem, és akkor ismerkedtem meg az éppen pár évvel korábban újraindult Bakonybéli monostorral, és én nem annyira a bencés rendet, hanem azt a helyet, azt a közösséget éreztem a magaménak, és azt választottam. Én voltam az első, aki oda lépett be, ezért is lett a nevem Izsák, mert hogy a nagy népé teszlek Izsákban megáldalak, tehát akkor 4 szerzetes alkotta a közösséget. Én voltam az első belépő, és akkor így ezzel indult a legutolsó fejezet ennek az alapításnak.
Mit ad önnek ez a közösség? Mit jelent ma 2024-ben önnek bencés szerzetesként élni?
Hát az első, ami eszembe jut, az az, hogy az Isten jelenlétében való életet, az időnek egy olyan elrendezését a napi renddel, hogy igazából nekem nem kell reggelente eldönteni, hogy ma mikor és mennyit fog imádkozni, mert egyszerűen csak rá kell hagyatkoznom arra a rendre, ami a mi életünkben van. És ezáltal, hogy akármit is teszek, az ebben a szent térben és szent időben zajlik, a legprofánabb dolog is, a WC takarítása, vagy a unalmas e-mailek olvasgatása, vagy pályázati adminisztráció végzése, hogy ez ad egy olyan horizontot, hogy végtelenül értelmes az, amit csinálok. Tehát, hogy bármit csinálok, annak az Isten országa szempontjából van valamiféle jelentősége vagy értelme. Ez, ami így talán az egyik dimenzió, a másik pedig, hogy őszinte, hiteles és megtartó testvéri kapcsolatokat ad nekem a közösség. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, velük nagyon sokat beszélgetek, és hogy szabad vagyok arra, hogy az lehessek, aki vagyok. Tehát azért a miénk egy nagyon egy férfi közösséghez képest, egy nagyon szorosan együtt élő közösség, közös munka, fizikai munka, a közös imádság, a közös asztal, a nagyon sok beszélgetés, közös útkeresés, így mert hogy a szerzetesség azért ma folyamatosan kell, hogy keresse a saját identitását, útját, mert hogy annyira változik körülöttünk a világ. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy stabilitása annak, ahogyan így testvérként együtt tudunk élni, és együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. És ha csak az elmúlt évekre tekintek, a Covid, a bezártság, a gazdasági nehézségek, a háború, az infláció, tehát hogy mindaz, amivel egy családnak is meg kell küzdenie, hogy azzal így szerzetes közösségként szembe tudtunk nézni, és aztán mellette persze a sok egyéni apró nehézség, betegség, gyengeségek, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre, vagy nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg azt élem, meg azt érzem, hogy szeretjük egymást, tehát hogy nem egymás mellett élünk, hanem fontosak vagyunk egymásnak, hogy tudunk beszélni dolgokról, hogy érdeklődünk a másik iránt, hogy ez, hát manapság azt hiszem, hogy ez egy nagyon megfizethetetlen dolog igazából.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Bán Izsákkal, a Bakony Béli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papilikót hallották.